A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amint tudják a testvérek, 3 hónappal ezelőtt prédikáltam utoljára. Most elég jól érzem magamat ahhoz, hogy úgy gondoltam, hogy bár Remikét megkértem, hogy álljon készenlétben, hogyha minden kötél szakad, de most megpróbálom a prédikációt. Ne csodálkozzanak a testvérek, hogyha fennálló éneknél, stb. Én le fogok ülni, mert azért nagyon fáradékony vagyok. Most fennálló énekként énekeljük a 98. Zsoltár első versét. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 235. dicséret első 3 versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, a Bibliaolvasó kalauz szerinti tegnapi ige szakaszból, Márk evangéliumának 9. részéből, a 30-tól 41-ig terjedő versekből.
Majd onnan eltávozván Galileán mentek át, de nem akarta, hogy valaki is tudjon róla, mert tanította a tanítványait, és ezt mondta nekik. Az emberfia az emberek kezébe adatik, és megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Ám ők nem értették meg ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Közben megérkeztek Kapernaumba. Már otthon voltak, amikor megkérdezte őket, miről vitatkoztatok útközben? De ők hallgattak, mert egymás között azon vitatkoztak az úton, hogy ki a nagyobb. Ekkor leült, odaszólította a 12-t, és azt mondta nekik, ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. És kézen fogott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd karjába vette, és azt mondta nekik, aki az ilyen kisgyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. János azt mondta neki, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz, de nem követ minket, és mi megtiltottuk neki, mivel hogy nem tartozik közénk. Jézus pedig azt mondta, ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, ugyanakkor gonoszul szólna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, az velünk van. Mert aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel hogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. Eddig Isten igéje, gyertek imádkozz! Köszönjük, Urunk, hogy Te, ha meg is botránkozol a viselkedésünkön, Te mégis helyreállítasz bennünket. Most is egy kisgyermeket állítottál a középre, hogy tanuljuk az alázatot. Mert mi nagyon-nagyon szeretünk uralkodni. Nagyon-nagyon szeretjük megmondani, hogy mit csinálj, mikor csináld, és hogyan csináld. Bocsáss meg ezért, Uram. De hadd higgyük el, hogy Te jobban tudod, hogy mit csinálsz, és hogyan csinálod, mert Te vagy az Isten. Hadd tanuljuk meg tőled, hogy Te szelíd és alázatos vagy. Hadd tudjuk felvenni a keresztünket, és úgy követni Téged, Te reád nézve, aki hűséges voltál, mint halálig a keresztfának haláláig. Segíts, hogy ne botránkozzunk meg azon, hogy nekünk is minden nap fel kell venni a keresztet, és sokszor kemény úton járatsz bennünket. De köszönjük neked azt, hogy te adsz erőt ehhez. Köszönjük a te szent lelkedet, és kérünk most is, hadd tanuljunk tőled, és ne botránkozzunk meg a kemény tanulnivalónkon. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, és adj alázatos szívet. tanítható szívet, engedelmes szívet, ami csak te tőled van. Így áld meg az ige szólóját, erősítsd meg őt testében is, és bennünket is, hogy figyeljünk rád, és engedelmeskedjünk neked. Ámen.
Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből az első rész 23. és 24. verséből kérdetem nektek. Mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság, ám de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek is Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett 235. dicséretünk 4. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét kérve szeretném közöttetek üzenetét hirdetni, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszban, Márk evangéliumának 9. részében a 42-től 50-ig terjedő versekben. Aki pedig csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik. Ha a kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, mert jobb neked csonkán menni az életre, mint két kézzel menni a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük meg nem hal, és tűzük el nem alszik. És ha a lábad botránkoztat téged, vágd le azt, mert jobb neked sántán menni az életre, mint két lábbal a gehennára vettetni az oldhatatlan tűzre, ahol férgük meg nem hal, és tűzük el nem alszik. És ha a szemed botránkoztat meg, vágd ki azt, mert jobb neked fél szemmel menni az Isten országába, mint két szemmel vettetni a tüzes gehennára, ahol férgük meg nem hal, és tűzük el nem alszik. Mert mindenki tűzzel sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só, és legyetek békességgel egymással. Amen. Gyülekezet foglaljál helyét. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy ennél aktuálisabb, ennél életbe vágóbb igét keresve sem találhattam volna, mint ami a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakasz. A világ ugyanis tele van megbotránkoztató dolgokkal, és sajnos a gyülekezetek és a hívő emberek sem tudják kivonni magukat azok hatása alól. 5 dologról szeretnék most szólni a testvérek között. Először is évezredek tragédiáiról szeretnék néhány szóban megemlékezni, aztán feltétlenül muszáj Jézus egyik tanítási módszeréről beszélni, hogy jól értsük ezt az ige szakaszt, és ugyanezen ok miatt a szövegkörnyezetet is meg kell néznünk, amiben ez a tanítás elhangzik. Végül rátérünk a megbotránkoztatásra, egyrészt a kicsinyekére, másrészt pedig a magunkéra, és végül keressük meg a megoldást. Évezredek tragédiái. Sok-sok emberi tragédia történt az elmúlt 2000 év során, Jézus szavának semmi bevétele, és a másik oldalon pedig szó szerint vétele miatt. A szó szerint vétel miatt alakultak ki olyan mozgalmak, főleg a középkorban, amelyet flagelláns mozgalomnak, önostorozó mozgalomnak nevezünk, amikor sok-sok olyan ember, aki komolyan szerette volna venni Isten szavát, Jézus tanítását, úgy gondolta, hogy valóságosan, fizikailag korbácsolni kell magukat ahhoz, hogy a testüket megrendszabályozzák. Sőt, a középkorban gyakran előfordult, meg hát azóta is, hogy exaltált hívők egészen az öncsonkításig mentek el, úgy, ahogyan olvastuk az igében. Hogy vágd le a kezedet, vágd le a lábadat, vágd ki a szemedet. Ezért kell jól értenünk, hogy mit is mond Jézus. És ahhoz, hogy jól értsük, egy pillantást kell vetni Jézus egyik tanítási módszerére, és ez a tanítási módszer a túlzás. Persze nem csak ő alkalmazta ezt a módszert, ez abban a korban eléggé elterjedt volt. De azért, hogy hallgatói teljesen megértsék, sőt, meg is jegyezzék a tanítását, Jézus gyakran élt a túlzás módszerével. Olyan történeteket, olyan példázatokat és olyan kifejezéseket használt, melyek a valóságban így nem találhatók meg. Tehát például mondott ilyet, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Sok értetlen biblia tudós azóta is megpróbálja feloldani ezt a képtelenséget, és kitalálnak mindenféle történetet arról, hogy ott Galileában vagy Jeruzsálem környékén volt egy nagyon szűk hasadék, amin, hogyha keresztül akartak vezetni egy tevét, akkor a teve hátáról minden terhet, mindent le kellett oldani, és csak úgy fért be a teve ezen a hasadékon. Persze ezt konkrétan nem tudják, hogy valóban volt-e ilyen hasadék, csak feltételezik, mert fel akarják oldani ennek a tanításnak a képtelenségét. De nem kell ezt félreérteni. Itt egyszerűen arról van szó, hogy azért, hogy Jézus jobban megértesse a mondani valót, és hogy tényleg meg tudják tanulni, meg tudják jegyezni azt, amit ő közölni akar velük, ezért a túlzás módszerével él. Vagy például van ilyen is, amikor az írástudókat és a farizeusokat kárhoztatja, hogy vakvezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Hát ez ugyanehhez a módszerhez tartozik. Mert hogyha megpróbálnánk elképzelni azt, hogy az írástudók hogy nyitják ki a szájukat, hogy a teve beleférjen, hát ugye ez egy képtelenség, ez egy olyan kép, amit Jézus azért használt, hogy na, hogyha ezt a képet elraktározzák hallgatói, akkor biztos, hogy a tanítását meg fogják jegyezni. Vagy némely mag pedig a jó földbe esett, és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, ismét másik 30 annyit. Ez is túlzás, ezt mi már nem érzékeljük, hogy mennyire túlzás, de abban az időben Közel-Keleten a 10-szeres termés is már rendkívülinek számított. Jézus tanítását a megbotránkozással kapcsolatosan is így kell érteni, és nem szó szerint. Jézus a gazdag ifjúnak is azt mondja, add el vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. És volt egy igen egyszerű gyülekezeti tag, még amikor Kelenföldön szolgáltam, és ő feltette nekem azt a kérdést, hogy egyetlen vagyonunk az, hogy van saját lakásunk. És akkor ezt a saját lakást adjuk el, a pénzt osszuk szét, mi pedig költözünk a híd alá. És ezt egészen komolyan kérdezte, mert problémát jelentett számára ennek az igének az üzenete. És akkor elmondtam neki, hogy nem erről van szó, hanem amin csügg a szívünk, azzal kell valamit csinálni. És így tudunk rátérni a mai ige mondani valójára. Pontosabban előtte még azért a szövegkörnyezetet is meg kell nézni, hogy még jobban értsük az ige üzenetét. A tegnapi ige szakaszban láttuk azt, hogy Jézus másodszor is jelezte halálát és feltámadását, de a tanítványok ezt képtelenek voltak felfogni. annyira megbotránkoztató volt ez a számukra, ugye itt botránkozásról van szó a mai ige hirdetésben, annyira megbotránkoztató volt a számukra, hogy egyszerűen elengedték a fülük mellett. Nem teljesen engedték el, hanem átértelmezték. Ugyanis amikor Jézus azt mondta, hogy fel kell menni Jeruzsálembe, és ott majd megölik, és harmadnapon feltámad, akkor úgy gondolták, csak azt hallották meg ebből az egészből, hogy igen, a mi mesterünk Jeruzsálembe megy, nyilván azért, hogy átvegye a hatalmat, kiűzze a rómaiakat, és itt következik az a néhány sor a tanítványok nagyra vágyásáról, hogy ki a nagyobb közülünk. Hát más párhuzamos helyről egy kicsit jobban látjuk, hogy tulajdonképpen osztogatták egymás között a miniszteri helyeket. Hogyha Jézus átveszi a hatalmat, akkor én jobb kéz felül, te meg bal kéz felül üljél. És ez bizony megbotránkoztató volt a többiek számára. Aztán a következő rövid igeszakasz az ismeretlen ördög űzőnek a története. Itt a tanítványok irigységét látjuk, hogy valaki, aki nem tartozik közéjük, mégis tud ördögöket űzni Jézus nevében, és ez a számukra megbotránkoztató volt, de mindenki más számára pedig az volt megbotránkoztató, hogy milyen irigyek a tanítványok. Tehát tulajdonképpen két megbotránkoztató dolgot látunk, mire eljutunk a megbotránkoztatás témájához. Tehát nem véletlenül szerepel itt Jézus tanítása a megbotránkoztatásról, hanem azért, mert előtte már két történetben is megbotránkoztató dolgok történnek. Lássuk tehát most már a megbotránkoztatást. Az első, amiről Jézus beszél, a kicsinyeké. Ha pedig csak egyet is megbotránkoztat, aki pedig csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. Megint csak azt tudom mondani, hogy ez az egyetlen igevers igencsak aktuális. Ugye beszélhetnék most megint sokat a pedofiliáról, az LMBTQ nyomulásról. Nagyon sokszor volt szó erről istentiszteleteken is, most nem akarom ezt túlragozni, de nem véletlen, hogy Jézus óv a kicsinyek megbotránkoztatásából, tól. Súlyos ítéletben lesz részük, ezt mondja Jézus. De lépjünk tovább, és én úgy gondolom, hogy a mi számunkra, a mi saját életünket megvizsgálva, sokkal fontosabb a magunk megbotránkoztatása, ahogyan Jézus erről beszél. Ha a kezed botránkoztat meg, vágd le azt, mert jobb neked csonkán menni az életre, mint két kézzel menni a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük meg nem hal, és tűzük el nem alszik. És ha a lábad botránkoztat meg, vágd le azt, mert jobb neked sántán menni az életre, mint két lábbal a gehennára vettetni az oldhatatlan tűzre, ahol férgük meg nem hal, és tűzük el nem alszik. És ha a szemed botránkoztat meg, vágd ki azt, mert jobb neked fél szemmel menni az Isten országába, mint két szemmel vettetni a tüzes gehennára, ahol férgük meg nem hal, és tűzük el nem alszik. Tehát most inkább erre a néhány versre szeretném a hangsúlyt helyezni. A kéz valahol a cselekvést jelenti. A láb a helyzetváltoztatást, hogy hová megyünk. A szem pedig a nézést, hogy mit nézünk, mit látunk. De az a kérdés, és itt erről kell beszélnünk, hogy tényleg le kell vágnunk a kezünket, a lábunkat, és kiválni a szemünket, hogyha azok megbotránkoztatnak bennünket? Természetesen nem. Ezt csak lelki értelemben kell megtennünk, nem fizikailag. Tehát itt volt sok-sok évszázad exaltált hívőinek a tévedése, amikor valóban kiválták a szemüket, és valóban levágták a kezüket, hogy ne vigye őket kísértésbe. Nem erről van szó. Tulajdonképpen azt mondom, hogy valahol sokkal könnyebb levágni a kezet, vagy levágni a lábat, vagy kiválni a szemet, és akkor valóban a kísértéseknek elejét vettük, mint Isten akarata szerint, alázatosan és Isten iránti engedelmességgel olyan életet élni, ami nem botránkoztat meg se magunkat, se mást. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy el kell kerülni, mégpedig radikálisan, hogy a kéz, a láb és a szem bűnbe tudjon bennünket vinni. Tehát, hogy el kell kerülni. Itt erről van szó. És az, hogy vágd le, vagy vágd le és vágd ki, az azt jelenti, hogy radikálisan el kell kerülni. Tehát ne sántikáljatok kétfelé, ahogy a Illés mondja a népnek. Mert nem lehet kétfelé sántikálni. Vagy ahogyan Pál apostol mondja, ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. Kedves testvérek, egy olyan világban élünk, amikor nagyon-nagyon könnyű a világnak a hatása alá kerülni. És bizony ezt a befolyást nekünk radikálisan meg kell szüntetnünk. És ezt jelenti Jézus tanítása. Lássuk tehát először a kezet. Itt olyan sok minden eszünkbe juthat. A lopás. Persze megint azt mondom, hogy igen, fizikailag, amikor a kezünkkel elveszünk valamit, ami a másé, de ezt is lehet lelki értelemben is, átvitt értelemben is érteni, hiszen tudunk mi mást is lopni, nem csak fizikailag elvehető dolgokat. Amikor másnak az idejét lopjuk, amikor másnak az energiáját szívjuk le, amikor másnak a hitét próbáljuk meg kikezdeni. De gondolhatunk a bántásra, a fizikai bántásra, és megint csak a lelki értelemben, az átvitt értelemben vett bántásra. Vagy a bálványok készítése. Ugye van egy zsoltárunk is, hogy kézzel szoktak csinálni bálványokat. Igen, valóban ez így volt. Az ókorban bálvány szobrokat készítettek, és azt valóban kézzel készítették el. De megint csak érthetjük ezt átvitt értelemben is. A valóban kézzel fogható szobrokon, bálványokon kívül, azon túl, most már inkább a pénzről, a karrierről, az egészségről, önmagunk építéséről, bármilyen szempontból, amikor önző módon mi magunk vagyunk saját magunknak a bálványai. Mindezt érthetjük a kéz által történt botránkoztatás alatt. Akár szó szerint, hogy valóban a kezünk botránkoztat meg, akár átvitt értelemben. És ugyanígy a láb. Így mondtam, hogy helyváltoztatás, az, hogy hová megyünk. Kedves testvérek, volt a régi időkben egy barátom, akinek szerető felesége és 6 gyermeke volt. És ez a barátom beleszeretett a közértes kislányba. És, hogy így mondjam, az volt az első dolga, hogy levágta a lábát átvitt értelemben. Első dolga ugyanis az volt, hogy bevallotta a feleségének, hogy mi történt, és azt mondta neki, hogy arra kérlek, hogy ezentúl te járj a közértbe, legalábbis egy ideig, amíg el nem múlik ez az érzés bennem. És valóban a legjobb dolgot tette, amit el lehet képzelni. A legjobb dolgot. Idézőjelbe téve levágta a lábát, nem ment többet a közértbe. A kísértés lehetőségét megszüntette magában. És igen, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen programokra megyünk, milyen társaságba keveredünk, hogy hová visz bennünket a lábunk, és itt persze nem a lábunk visz bennünket, azt nagyon jól tudjuk. Kocsma, bulik, istentelenek közössége, vagy templom, gyülekezet. És a szem. A szem kívánni, az azt jelenti, hogy nem nézem többé. Nem nézem többé azt, ami engem kísértésbe vihetne, bűnbe vihetne. Olyan sokan még hívő emberek között is, és itt elsősorban férfiakról van szó, hívő emberek között is azért időnként felkeresnek egy-egy pornó honlapot. És a szem kívánása azt jelenti, hogy ezeket a honlapokat le kell tiltani. Vagy az erőszak, a horrorfilmek, a játékok. Kedves testvérek, senki se kötelez bennünket arra, hogy nekünk ezeket kellene nézni. De nagy a kísértés sokszor. És bizonyos emberek képtelenek elszakadni ezektől a kísértésektől. Még hívő emberek is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a világban mi van. Mondhatnám azt is, hogy az az ő dolguk. Persze kár, hogy az ő életükben is ilyen nagy befolyással rendelkezik az erőszak, a horror, meg a pornó. De különösen, amikor élő hitre jutott emberek képesek arra, hogy megkötöztessék magukat ezáltal. No, itt kell kívánni a szemet. Nem fizikailag természetesen, hanem lelki értelemben. És ott vannak a keresztény ellenes honlapok, az internetes portálok. Miért kellene nekünk azokat olvasni? Persze a hírekről nekünk is tudni kell. De kedves testvérek, én azt szoktam mondani, hogy ahol az anyámat szidják, oda én nem megyek. Kell nekünk olyan honlapokat olvasgatni, amelyek kifejezetten keresztény ellenesek? Volt egyszer egy olyan történet, hogy kíváncsi voltam, hogy mi történt a világban, és aztán arra gondoltam, hogy hát a legjobb az, hogyha elolvasom a napi igét, az bőven tájékoztat engem arról, hogy mi történik a világban. Persze tudom azt, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy itt mi történt, ott mi történt, a tűzesetekről, a járványokról, azért mégiscsak képben kell lenni, de amikor valamit olvasunk, valamit hallunk, valamit figyelünk, akkor azért ki kell vágni a szemünket. Vagy úgy, hogy nem olvassuk, nem hallgatjuk, vagy úgy, hogy olyan kritikával olvassuk és hallgatjuk, ami már majdnem, hogy a szem kiválását jelenti. Kéz, láb, szem, az, hogy levágni és kiválni, az nem azt jelenti, hogy ezt nekünk fizikailag kellene megtennünk. Hanem azt jelenti, hogy Isten akarata szerint őrá figyelve távol tartani magunktól azokat a kísértéseket, amelyek bűnbe vinnének. De ugyanakkor még egy megbotránkoztató dologról kell beszélnünk. Mert amikor itt Jézus megbotránkoztatásról beszél, akkor óhatatlanul eszünkbe jut egy olyan megbotránkoztatás, ami pontosan ellenkező előjelű, mint amiről Jézus beszél. Pál apostol mondja a korintusi első levélben, mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan megbotránkozás, a pogányoknak pedig bolondság, ám de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Az üdvösség útja, az evangélium, Krisztus keresztje, a legnagyobb megbotránkoztatás a hitetlenek számára. Nincs ennél nagyobb megbotránkoztatás. És itt is le kell vágni azt a kezet, azt a lábat, ki kell vágni azt a szemet, magyarul a gondolataimat meg kell tisztítani az emberi elképzelésektől. Azoktól az elképzelésektől, hogy az emberi érdem, ami különben nincsen, bármit is számítani az üdvösség szempontjából. Meg kell tisztítani a gondolataimat attól, a kísértéstől, hogy üdvösség szerző cselekedetek lehetnének, amelyek majd elvisznek engem az üdvösséghez. Mert az üdvösség egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből és egyedül Krisztus érdemért adatik. És azoktól a gondolatoktól, amelyek ezt az egész világot átjárják. Sőt, a kereszténység nagy részét is átjárják. Hogy ahhoz, hogy én üdvösségre kerüljek, ahhoz nekem valamit cselekedni kell, valamit tenni kell, valamit el kell sajátítani, valami... Ugye feltették a kérdést a zsidók, hogy mit kell cselekednünk, hogy az Isten akaratát tegyük. És akkor Jézus azt mondta, hogy az az Isten akarata, hogy higgyetek abban, akit elküldött. Vagy a filippi börtönőr is feltette a kérdést, hogy mit cselekedjem, uraim, hogy üdvözüljek. És akkor Pál apostol azt mondta, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Szó sincs cselekedetekről, szó sincs érdemről. Egyedül hitről van szó, ami Isten ajándéka. Kegyelemről van szó, ami Isten ajándéka. És Krisztusnak a kereszten elvégzett áldozatáról van szó, ami megint csak Isten ajándéka. Minden Isten ajándéka. És ez az, ami az emberi gondolkozás számára borzasztóan megbotránkoztató. Hogy én nem tehetek semmit azért, hogy valami jó legyen ezen a világon, vagy a más világon. Hát évezredek óta próbálják az emberek ezt a világot úgy átalakítani, hogy valami jó süljön ki belőle. Mindig felmerülnek eszmék, amelyek azt hirdetik magukról, hogy igen, hogyha ezt az eszmét követitek, akkor itt a földön már az édenkert valósul meg. Persze a hitetlenek nem édenkertet mondanak, de úgy gondolkoznak, hogy akkor megoldják a földi élet minden problémáját. És ilyen igénnyel lépett fel a kommunizmus, ilyen igénnyel lépett fel a fasizmus, ilyen igénnyel lép fel a globalizáció, majd mi megoldjuk ennek a világnak a gondjait. Csak minket kövessetek. És azok, akik vallásosak, akár kereszténységen kívül, más vallások hívei, akár kereszténységen belül, olyan sokan vannak, akik a gondolkozásukban arra állnak be, hogy igen, ezt és ezt kell csinálni, és akkor majd Isten jutalomképpen engem bevezet az üdvösségbe, az örök életre, a paradicsomba, a nirvánába, ugye ki hogyan gondolkozik. Ezt és ezt kell tenni, és akkor minden megoldódik. Megoldódik ezen a világon is, meg megoldódik az örök létben is. És az emberi gondolkozás számára a legmegbotránkoztatóbb dolog az, hogy semmi, az égegyvilágon semmi, amit mi tenni tudunk, a mi érdemünk, mert minden Istennek az ajándéka, a hit, a kegyelem, és ő állította fel Jézus Krisztus keresztjét. Ahol elszenvedett az Úr Jézus mindent, amit nekünk kellett volna elszenvedni. és ez az emberi gondolkozás számára olyan megbotránkoztató, hogy nagyon kevesen vannak, akik el tudják fogadni, hogy minden Istentől származik. Hát ez az a megbotránkoztatás, ami már túlmegy azon, mint amit Jézus itt tanít. Mert ő valóban arról a megbotránkoztatásról beszél, amikor valamilyen kísértés bennünket, rajtunk erőt vesz és bűnbe visz. De itt az az egyetlen egy megbotránkoztatás, ami az örök életre visz bennünket. Hogyha nem botránkozunk meg rajta, hanem elfogadjuk. És hálás szívvel igen tudunk mondani arra, hogy igen, minden, de minden Istentől származik, és semmi nincs, ami belülünk, amit mi adni tudnánk, ami által mi valamit is megérdemelnénk. Semmi nincs. Na ez az, amit végre el kell hinnünk, és ez az, amit idézőjelbe téve le kell vágni, és ki kell válni a gondolkozásunkból, hogy élő hitre juthassunk. Amen. Az ígére válaszként a 201. dicséret 6. versét énekeljük. Urunk Istenünk, azt mondtad, Úr Jézus, hogy szükség, hogy megbotránkozások essenek a világon, de jaj annak, aki megbotránkoztat. Urunk, így hadd tegyük most elsősorban a saját magunk életét, a kísértéseinket, a bűneinket a te szent kezedbe. Köszönjük, hogy minden bűnünkért tökéletesen eleget tettél ott a kereszten, és így szabadítottál meg bennünket, ha a tiéd vagyunk. Kérünk, Urunk, hogy ne botránkozzunk meg az evangéliumon, ne botránkozzunk meg azon az egyetlen megoldáson, amit ezen a világon elképzelhető, hogy minden tőled van, hogy nincs semmi, amit magunkból ki tudnánk izzadni. És hadd adjunk neked hálát, Úr Jézus, hogy mindezt megszerezted számunkra a kereszten. Köszönjük, Urunk, hogy miénk az örök élet, és miénk a boldogság már ezen a földön is. Kérünk, hogy add a te lelkedet, hogy a saját megbotránkoztató dolgainktól meg tudjunk szabadulni, hogy ilyen lelki értelemben tudjuk levágni kezünket, lábunkat, kiválni szemünket, hogy radikális megoldást tudjunk találni életünk kísértéseire. Te látod, hogy ebben a mai világban még nehezebb melletted megállni, mint a régi világban, hiszen annyi információ, annyi benyomás és annyi kísértés ér bennünket minden nap. De köszönjük, Urunk, hogy nem kell az árral együtt rohanni. Köszönjük, hogy meg lehet állni, és meg lehet kapaszkodni a te kegyelmedbe. Így kérünk, hogy értsük jól a te tanításodat, és vezesd a mi életünket, hogy amíg ezen a földön élünk, hálatelt és engedelmes szívvel éljük minden napjainkat. Így munkálkodj bennünk egyen-egyenként, gyülekezetünkben. Kérünk, hogy vezesd bennünket az örök életben. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.